Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Köszöntöm nagy szeretettel dr. Téglás Pétert film- és könyvajánló rovatunkban.
Szerbusz, jó napot kívánok!
Mit hoztál, Péter? Könyvet vagy filmet?
Könyvet hoztam. Egy nagyon tartalmas könyvet, úgy gondolom. Guzel Jahina, A Volga gyermekei, ez a könyvnek a címe. Ezt egyébként a szerző 2018-ban írta, magyarul 2020-ban, tehát tavaly jelent meg, egy abszolút friss könyv. Utalni szeretnék arra, és emlékeztetni a Halas Rádió hallgatóit, hogy Guzel Jahinát mi már egy másik könyv kapcsán, a Zulejka kinyitja a szemét című könyv kapcsán már értékeltük és megünnepeltük, és azt hiszem nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy valóban megünnepeltük, mert Guzel Jahina ez idő szerint a kortárs irodalomban az egyik legnevesebb és legföltörekvőbb írónő, egyébként tatár származású, anyanyelvét illetően is tatár, hát természetesen oroszul ír most már, és egy olyan világcsúcsot állított föl, amely ésszel nehezen fölfogható, hogy a ideológiai, vallás és egyéb szempontból mélységesen szabdalt orosz társadalomban a Volga gyermekei című könyv társadalmi hovatartozás nélkül mindenkinek egyformán nagyon tetszett.
Ez szinte hihetetlen.
Egyébként szinte hihetetlen. És a kritikák ezt egyébként külön mindig kiemelik, hogy azon túlmenően, hogy micsoda fantasztikus irodalmi értékei vannak ennek a könyvnek, ezt mindig kiemelik, hogy azoknak a traumáknak a földolgozásában, amelyet hát ugye azért az oroszoknak is bőven kijutott traumákból, azoknak a traumáknak a földolgozásában Guzel Jahina nagyon aktívan részt tud venni ezzel a fantasztikus tehetségével.
Na most már végigcsigáztunk szerintem mindenkit. Miről van szó?
Arról van szó, hogy ugye Guzel Jahina egyébként is elkötelezett azoknak a kisebbségeknek a szószólójaként, illetőleg történetének megjelenítőjeként, akik az orosz birodalom területén éltek, akár Szovjetuniónak becézték, akár orosz birodalomnak, és hát ugye nagyon súlyos üldöztetésnek, kitelepítésnek és gulágra hurcolásnak voltak az elszenvedői, tehát a Zulejka kinyitja a szemét című könyv, ez a krími tatároknak a kitelepítéséről szól, talán már egy éve is van annak, hogy ezt a könyvet ismertettük. Itt viszont a Volga gyermekeinél a Volga menti németség sorsáról van szó. Hadd tegyem ugye hozzá, hogy ugye én azért soha nem mulasztom el, hogy egy kicsit berzengedjek a fordításoknak a magyar cím meghatározásánál. Tudnék, ennek a könyvnek az eredeti címe, amennyire én tudok oroszul, és amennyire ki tudom ejteni, Gyéki Mój. Tehát a gyermekeim, az a címe. Tehát nem a Volga gyermekei, hanem a gyermekeim, tehát az én gyermekeimről van szó, és tartalmilag is sokkal inkább korrekt az orosz cím, mint a magyarul választott cím, mert kétségtelen, hogy a Volga az egész történetben, az egész cselekmény folyamban nagyon komoly szerepet játszik, de nem ez a lényeg. Na most ezt én befejeztem, és akkor tényleg valóban ennek a könyvnek a nem hétköznapi érdemeire szeretnék kitérni. Ugye Nagy Katalin volt, aki betelepítette oda a németeket, ugye a különböző történelmi viharok során ugye a hatalmas orosz birodalomban néptelen területek voltak, és ebben az időszakban ugye Németországban is a háborúk miatt nehéz helyzet alakult ki, és átcsábította azokat az embereket, akik a mezőgazdaságban vagy a tudományban már teljesítettek, ezeknek egy része a Baltikumba települt, a balti németséget szolgálta, a másik része pedig sokkal délebbre, a Volga mentén haladt, és ott azok a végtelen, fölfoghatatlan nagyságú területeken telepedtek le, és a német szorgalomnak és a német pedantériának megfelelően ott egy virágzó mezőgazdasági kultúrát hoztak létre. Ez a 18. században volt, és hát ugye a Gyermekeim cím annál is inkább megfelelő, mert ugye Nagy Katalin ezeket a németeket gyermekeimként szólította meg, ne feledkezzünk meg róla, hogy Nagy Katalin egyébként német volt. Számos települést hoztak létre, alapvetően rurális társadalom, tehát egy paraszti társadalom volt, nagyon zárt, szokásainak élő, vallásainak élő társadalom, akik nagyon komoly hatékonysággal termelték a mezőgazdasági javakat, de nagyon zárt volt ez a társadalom, nagyon nem fogadott be idegeneket, ami hát ugye annál is inkább furcsa, mert mégiscsak egy orosz környezetben, sőt a másik oldalon ugye egy kazak környezetben éltek, és még a 20. században is csodaszámban ment, hogyha valaki ebből a közösségből mondjuk 100 orosz szót el tudott mondani. 100 orosz szóval legfőképpen azok a volgai németek rendelkeztek, akik kereskedtek az oroszokkal, hát mégiscsak meg kellett értetni magukat valahogy, de aki ki sem mozdult a falujából, az egyáltalán nem tudott a németen kívül más nyelvet. Na most a mi főhősünk, ugye a Bach nevezetű főhős, aki az egyik ilyen településen falusi tanító. És hát nagyon furcsa ember egyébként, egy rendkívül magányos ember, ugye ebben a paraszti környezetben egyébként is ugye az iskolákat olyan túlságosan sok mindenre nem becsülik, mert folyamatosan él a féltékenység, hogy a fiatalokat, azokat szükségtelenül elvonja a napi munkától, menjenek azok szépen, vigyázzanak az állatokra, serénykedjenek a földeken, tehát ennek megfelelő volt a fizetése és az anyagi megbecsülése is, de ő tulajdonképpen ezzel elégedett volt.
Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk. Egy nagy formátumú könyvről hallunk dr. Téglás Pétertől, a Volga gyermekei, eredeti orosz címén Gyermekeim című könyvről mesél nekünk. Dr. Téglás Péter, maradjanak velünk.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai könyvajánló rovatunkat dr. Téglás Péterrel. Az ajánló tárgya Guzel Jahina, a Volga gyermekei című rendkívül nagyformátumú, rendkívül népszerű regénye, amely számomra meglepetés talán sokaknak, hogy a Volga menti német közösségről szól.
Tulajdonképpen ott kapcsolódik be a történetbe a könyv az első világháború idején, amikor ugye ez a közösség még éli többé-kevésbé a zavartalan életét, és a háborúból olyan nagyon túl sok minden nem tapasztalnak meg, őket azért annyira nem viszik el katonának, és ez a szörnyű apokalipszis, ez 1916-ot követően 17 és főleg a bolsevik forradalmat követő polgárháborúban bontakozik ki, amikor ezt a virágzó kultúrát gyakorlatilag megsemmisítik azok az események. Na most addig azért még van idő, tehát ugye ez a mi Bach nevezetű falusi tanítónk éli a maga nagyon elszigetelt életét, a maga nagyon elszigetelt közösségében, és egyszer egy nagyon érdekes dolog történik vele, mert ugye a Volgának a bal partja alkalmas a földművelésre, a jobb partja az egy hegyes, dombos vidék, nagyon nehéz megmászni, tehát oda településeket nem is hoznak létre. Egy kazah megjelenik Bachnál egy bizonyos időpontban, és megkéri arra, hogy legyen szíves egy Grimm nevezetű személy, gyakorlatilag ugye egy földes úr fölkérésére, aki szintén német egyébként, legyen szíves menjen át a Volgának a jobb partjára, mert volna egy feladat, amelyel szeretné őt megbízni. Kiderül egyébként, hogy rövidre fogjam, arról van szó, hogy egy egészen fantasztikus figura ez a Grimm, egy meglehetősen gusztustalan, hatalmas, kopasz ember, aki folyamatosan zabál, tehát olyan mennyiségű ételt képes elpusztítani, ami hát több embernek is becsületére válna, és miközben teli szájjal beszél, elmondja Bachnak, hogy arra szeretné megkérni, hogy itt van ez a nyomorult lánya, aki olyan buta és olyan hülye, hogy nem tud vele mit kezdeni, tanítsa meg rendesen beszélni, tanítsa meg rendesen németül. Na most hát ugye elkezdődik a tanítás, és hát tetejében még az is kiderül, hogy ez az ember megtiltja a közvetlen kapcsolatot a tanárral, tehát a tanárt a diáktól egy paraván választja el. De ez az idősebb, 50 év fölött lévő férfi érzékeit, amik hát eddig azért mégiscsak be voltak fagyasztva abban a rideg falusi környezetben, azért egy kicsit fölborzolja egy érezhetően és hallhatóan fiatal nőnek az érdeklődése, akit tanít irodalomra, akit tanít földrajzra, akit tanítja a Hochdeutschot. Tudnék, Bach külön szenved attól, hogy az ő falujában egy nagyon lerontott német nyelvet beszélnek, ő ragaszkodik az eredeti magas kulturált némethez. A történet későbbi része, ugye, amikor aztán eljön ez a féle apokalipszis, a lényege az, hogy a Grimm család menekülőre fogja, Németországba akarnak menekülni, a lány viszont a tanára iránt érzett vonzalom és bimbozó szerelem érdekében megszökik a családtól, visszaszökik ebbe a településre, és egy éjszaka beállít a tanárához, a tanárának a lakására, amely az iskola végén leválasztott nagyon-nagyon szerény lakásra. lakrész. A közösség mélységesen föl van háborodva, hisz egy tizenvalahány éves lány és egy ötvenvalahány éves férfi, és hát ugye sokáig találgatják, hogy most a lányáról, vagy pedig tényleg a szeretőjéről van szó, olyannyira, hogy nincs is maradásuk a közösségben. Tulajdonképpen áthajóznak a Volgán, és elfoglalják az apának az egyébként mindennel fölszerelt, és az erdőben végtelenül jól elrejtett házát, és ott élik a maguk életét. Ez a regény műfaját illetően egy nagyon érdekes, sokszor az álomvilágba áttévedő, misztikus, mély lelkiséget árasztó lírai leírás. Hát ugye nyilván az olvasó úgy gondolja, hogy ezek a dolgok, ezek az írói fantáziának a szüleményei, a valósághoz túlságosan köze nincs. Hát van egy jelenet, amikor álomszerűen Bach lemerül a Volga aljára, és összetalálkozik mindazokkal a szörnyűséges dolgokkal, amelyek az elmúlt évtized során ugye ott lezajlottak a gyermekekkel, akik éhen haltak, a felnőttekkel, akiket lemészároltak. Eleve nagyon érdekes az életük ezen a tanyán, hisz ők ketten minden olyasmit elő tudnak állítani, ami számukra egy élhető életet biztosít. Az első probléma ott kezdődik az idős férfi és a fiatal lány között, hogy a hölgy Annának hívják, nagyon szeretne gyermeket. Viszont az idős férfi képtelen megtermékenyíteni, és olybá súlyosodik a helyzet, hogy a lány szabályosan elkezd sorvadni. És egyik alkalommal, teljesen váratlanul, abban a hiszemben, hogy ők biztonságban vannak, és ott a történelem viharai, ami a Volga partján lezajlott, oda senki be nem tud menni, és őket fel nem fedezni, ilyen kommunista banditák mégiscsak felfedezik őket, megrohanják a házat, hát amit ér a kezük, az természetesen elrabolnak, és megerőszakolják a lányt.
Egy rendkívül nagy sikerű, friss irodalomról hallunk dr. Téglás Pétertől. Guzel Jahina, a Volga gyermekei című könyvéről hallunk ajánlót. Maradjanak velünk, folytatjuk az ajánlót rövid zene után.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai könyvajánlót dr. Téglás Péterrel. Guzel Jahina a Volga gyermekei című könyvet ajánlja nekünk. Rendkívül kalandos a történet, és én itt a szünetben arra kérdeztem rá, mert már látom lelki szemem előtt, én ezt el szeretném olvasni, hogy könnyű-e olvasni, és nagyon érdekesen azt mondtad, hogy nem.
Valóban. Tehát egy komoly szellemi kihívás is ennek a könyvnek az olvasása. Ha viszont valaki fel tudja venni azt a féle szellemi tempót, amit ez a könyv diktál, akkor nem hétköznapi élvezetet fog okozni. Bizonyára nem veszik tőlem rossz néven, hogyha azt mondom, hogy alapvetően az irodalmi ínyentség iránt érdeklődők azok, akik ebben a könyvben meg fogják találni az élvezetet. Ott tartottunk ugye a cselekmény folyamatban, hogy ezek a banditák rátámadnak a tanyára, és megerőszakolják a lányt, és láss csodát, teherbe esik. Egy vadállati rabló leteperi, megerőszakolja, és teherbe esik. Viszont szörnyű tragédia következik, rendesen kihordja a gyermeket, megszüli a gyermeket, viszont szüléskor a vérveszteségbe belehal. Ugye olyan iszonyatos sokkot okoz ez az idősebb férfinak, Bach nevezett idősebb férfinak, hogy tulajdonképpen azzal is számot vetve, hogy nyilvánvalóan a csecsemő nem tőle származik, a feleségének a tetemét a jégkamrába helyezi el, hát borzalmas hidegek vannak ugye azon a tájon, tehát ez egy télen történik, nyilván egészen tavaszig tudja ott tartani, anélkül, hogy a tetemnek bármi baja este, és első elhatározása az, hogy az anya keblére helyez lényegében átsegíti a más világra a magzatot is. Hát azt a jobb belátásra tér, átcsónakázik a másik oldalra, ahol már időközben ugye a kommunizmus kezdi a szárnyait bontogatni, valamennyire konszolidálódik az élet, van egy nagy kecskenyáj, és kecsketejet sikerül szereznie, és ezzel a tejjel napokon keresztül a csecsemőt tudja táplálni. Az idők folyamán megbarátkozik a gondolattal, hogy nem a saját gyermekét neveli, de hát mégiscsak az ő társa lesz ebben a szörnyű magányban, és ugye távol a történelem viharaitól. Egyébként gyönyörű szépen föl is neveli ezt a gyermeket, és ahogy a gyermek idősödik, döbbenten látja, hogy a gyermek arcvonásai egyre inkább hasonlítanak őhozzá. Tulajdonképpen egy nyitott kérdés marad, hogy hát akkor voltak éppen ki is az apja ennek a gyereknek, és ez valóban egy elvarratlan szál a regényben, de a gyermek iránti szeretetben és felelősségérzetben semmiféle elvarratlan szál nincs. Na most, ami nagyon-nagyon fontos, hogy egy idő után nem csak a rablók, hanem egy kóbor gyermek is rájuk talál ezen a tanyán. Oroszország ez idő szerinti történetnek egy óriási tragédiája, hogy nem csak a felnőttek pusztultak el, hanem az elpusztult felnőttek gyermekei árván maradtak, akiknek javarésze szintén elpusztult, aki viszont nem erősebbnek bizonyult, az egy állati szinten folytatta az életét, lényegében a makogáson kívül alig bírt rendesen beszélni, azok a képességeik élesedtek ki, hogy hogyan tud lopni, hogyan tudja az élelmet megszerzni, és hogyan tud terepszínűvé válni, hogy az üldözők elől mi hamarabb egérutat nyerjen. Nos, egy ilyen fiú vetődik oda a tanyára, és ugye nagyon fontos, hogy abban a nagyon-nagyon erős érzelmi sokban, amelyet Anna halála a Bachnak okoz, ebben az érzelmi sokban a férfi megnémul. Egyszerűen képtelen arra, hogy értelmes, artikulált hangot adjon ki.
Ennek... Így neveli fel a gyermekét?
És így neveli fel a gyermekét, aki viszont így nem tud megtanulni beszélni sem oroszul, sem németül. Na most ugye odavetődik ez a csavargó, aki a rettenetes káromkodásokon, köpködéseken és durvaságokon kívül szinte semmi másra nem képes, viszont ez a férfi pedagógiai gyakorlatával, szeretetével fokozatosan megszelídíti. A két gyerek nagyon megszereti egymást, egymáshoz szokik, és ami az orosz regényekben azért, főleg ezekben a nagyon kiélezett, nagyon tragikus helyzetekben egyfajta lelki feloldódást szokott okozni, hogy az egymás iránti szeretet az megmarad a legválságosabb pillanatokban is, és az egymáshoz való ragaszkodás, ezt Guzel Jahina annyiban egészíti ki, az orosz kritikusok által is elismert módon, hogy az elengedés szeretetét is képes tanúsítani, mert időközben azért valamennyire konszolidálódik a helyzet a Szovjetunióban, és egy közeli városban van egy internátus, egy intézet, amely hát többé-kevésbé képes arra, hogy a befogadott gyermekek fizikai és szellemi egészségét megfelelő módon nevelje, szolgálja, elengedi a gyerekeket azért, hogy tanuljanak, hogy valóban normális emberi hangon tudjanak akár oroszul, akár németül beszélni. Ugye ebben az időszakban, hát ez a történelemhez tartozik, hogy ugye átmenetileg 1941-ig ugye itt egy sajátos autó autonómiát enged meg Sztálin, létrejön egy szovjet szocialista német köztársaság a Szovjetunión belül, amit aztán ugye a világháború kitörésekor azonnal eltörölnek, és az egész németséget egyébként deportálják a gulágra. A két gyerek bekerül az internátusba, és a szülői szeretet és elfogadás gyönyörű példája, hogy továbbra is gondoskodik róluk, élelemmel és gyümölcsel látja el őket, és valóban álmaiban a gyerekekkel folyamatosan foglalkozik, és számon tartja őket. Hát tulajdonképpen itt befejeződne a regény, ha befejeződne. Ez a misztikus megközelítés, és egyáltalán ezek a féle furcsa lények, és ez a féle történelemből való kimaradás, gondolnánk azt, hogy valamiféle egészen transzcendens, sokszor misztikus dolog, a regény utolsó lapjain a következő olvasható, amikor ugye befejezzük a cselekménysorozatot, hogy kérem szépen valamennyi szereplője valóságos. Valamennyi szereplője valóságos, és az érdekessége az, hogy Bach, aki tényleg tanító volt ebbe a Nádentál nevezetű kis faluban, 1938-ban letartóztatták, gulágra vitték ugye a nagy tisztogatásoknak az időszakában, és sajnálatos módon ott elpusztult. A két gyerek, aki egészen jól megindította a karrierjét, viszont a háború megtörte ezt a karriert, mert hogy német származásúnak minősültek, annak ellenére, hogy ez a szegény csavargó gyerek, hát az mongoloid külsővel rendelkezett, tehát nyilvánvalóan nem lehetett német. Ennek ellenére a továbbtanulástól elzárták őket. Viszont a háború után a fiú, ez a vad fiú nekiindult, hogy megkeresse a nevelőapját, nem találta meg, ehelyett megtalálta az ő mostoha testvérét, akit szintén elhurcoltak, és szintén szörnyű munkára kényszerítettek a gulágon. Ott egy balesetet szenvedett, az egyik lábát amputálni kellett, és ez a fiú mindezek ellenére ezt a nőt feleségül vette. A mostoha testvérét feleségül vette, és együtt lélték az életüket.
Köszönjük ezt a csodálatos regényt, amelyet úgy látom te is megkönnyeztél, hiszen az emberi lélek az felül tud emelkedni sok-sok mindenen. Köszönjük ezt a regényt, és ha tehetik, olvassák el. A Volga gyermekei című könyvet ajánlott a dr. Téglás Péter Guzer Jahina könyvét. Köszönjük, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.